Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. 10 nap alatt kerülte meg a Földet az Új-Zélandról induló ballon, amely teleszkópjával csillagászati megfigyeléseket végez. Átprogramoztak egy élesztő gombát, ami szénhidrát helyett a fénytől kezdett el növekedni. Jelentős mérföldkőhöz érkeztek az állatorvoslásban egy törpe pingvin mágneses rezonancia vizsgálatával. Kultúrákon túl nyúló általános emberi tulajdonság a segítségnyújtás. Áttörést értek el svájci tudósok a kvantummechanika területén. Nyelvi dekódert fejlesztettek tudósok, ami a mesterséges intelligencia segítségével szöveggé tudja konvertálni az ember gondolatait. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Különös aktivitást mutat egy kisbolygó első hírünk szerint. Egy kisbolygó nátrium tartalmát tették felelőssé azért, hogy a por is ki tud belőle szabadulni. Napmegfigyelő űrszondák felvételeit elemezték kutatók, és kiderült, hogy jóval több anyagot dob ki magából az aszteroida, mint amennyit a számítások szerint a nap közelsége idején képes lehetne. Kérdés volt, hogy akkor mi is áramlik volt a kép a kisbolygóból. Mivel a korábbi kutatásból már feltételezhető volt, hogy nátrium szabadulhat fel a kisbolygó felszínéből, így a kutatók most az erre utaló jeleket vizsgálták. A megfigyelésekből egyértelműen beigazolódott, hogy igen nagy mennyiségű nátrium áramlik az égitest felszínéből, azonban a port kimutatni képes szűrővel készült felvételen nyoma se volt az aktivitásnak. A nátrium csóva azonban teljesen megfelelt annak, amit a modell számítások előre jeleztek. A kutatás vezetője szerint érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy vajon a napszondák felvételein üstökös-szerű aktivitást mutató égitestek közül nem is mind lehet üstökös. Könnyen lehet, hogy számos így felfedezett kis égitest az aszteroidához hasonlóan szintén kisbolygó, amelyet a nap felforrósít annyira, hogy üstökös-szerű aktivitást mutasson nap közelsége idején. Remélhetőleg még pontosabb válaszokat is kaphatnak majd a kutatók a japán űrszonda segítségével még ebben az évtizedben. A szonda ugyanis elrepül majd a kisbolygó közelében, megvizsgálva annak felszínét és a környezetében található port. Az imént elhangzott kutatás alapján a december közepén jelentkező meteorra ért egy kisbolygó felelős. Galaxis halmazok sötét anyag eredetű gravitációs lencse hatását is méri a most bemutatásra kerülő eszköz. Új-Zélandról indult 100 naposra tervezett útjára az a ballon, amelynek űrtartalma a stratoszférában, utazó magasságon a 500 000 köbmétert is meghaladja. Az úgynevezett szuper nagy nyomású ballon feladata elsősorban egy technológia vizsgálata, másrészt viszont a teleszkópjával csillagászati megfigyeléseket végez. A ballon 10 nap, 3 óra és 50 perc alatt megkerülte a Földet. Ez az első magas légköri ballon, amely közepes szélességen tette meg ezt, 32.600 méteres átlagos magasságban. A ballon tovább folytatja útját, vagyis már a második körét teszi meg bolygónk légkörében, azt, hogy pontosan merre visz az útja, a magasban fújó szelek határozzák meg. 10 nap alatt kerülte meg a Földet az előbbiekben ismertetett ballon, melynek tesztje és értékelése egy magas szintű tudományos munka keretében folyik. Hamarosan hatalmas mennyiségű szenet raktározó különleges helyre kalauzoljuk hallgatóinkat. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő beszámolóból megtudhatják, hogy jelentős mennyiségű szenet raktároznak az uszadék fatorlaszok. Hosszú ideje tudják a szakemberek, hogy az usztadékfa hatalmas utakat tehet meg a sarkvidéken, azonban csak mostanában kezdik azt is kiszámítani, hogy mennyi van belőlük, s azt, hogy ezek a fák milyen mennyiségű szenet raktároznak. A klímaváltozással azonban ez a szénraktár veszélybe kerül. A hideg és gyakran száraz időjárás meggátolja a faanyag lebomlását akár hosszú évezredekre is. A kanadai delta vidéken mintegy 51 négyzetkilométeres területet borítanak be a kidőlt farönkökből évszázadok alatt felépült természetes torlaszok. A számítások szerint körülbelül 3,1 millió tonna szén van az összetorlódott fákban. A kutatók a fatorlaszok jelenségének megértéséhez egy kanadai folyót vizsgáltak meg, mivel kivételesen jó felbontású felvételek állnak róla rendelkezésre. A kutatók mintegy 13.000 négyzetkilométernyi műholddal felmért területet vizsgáltak át és térképezték fel azokat a pontokat, ahol felhalmozódott az uszadékfa. Ezen kívül néhány héten át a terepen is méréseket végeztek az egyes uszadékfa torlaszokon, amelyek alapján aztán később a térképi ábrázolást számadatokká tudták alakítani. A terepi munka során a fákból vett minták széntartalmát is vizsgálták, illetve a fák korát is meghatározták. A legtöbb fa ugyanaz 1950-es évekből származik, azonban számos 1300 éves rönköt is találtak. Több mint 400 ezer egyedi kisebb-nagyobb uszadékfa torlaszt legnagyobbikában 6700 tonna szén pihen. Azonban rengeteg farönk elsüllyedt vagy beborította már a talaj vagy a növényzet, ezért a becslések szerint a most számított kétszerese is lehet a terület így tárolt szénkészlete. Hatalmas mennyiségű szén raktározódott el a kanadai delta vidék talajában, az erről szóló kutatást osztottuk meg önökkel az imént. Egy tanulmányról adunk most tájékoztatást, mely szerint átprogramoztak egy élesztő gombát, ami szénhidrát helyett a fénytől kezdett el növekedni. Speciális fehérjét termelő gént adtak egy élesztő gombához kutatók, hogy megnézzék, szénhidrát nélkül is képes-e életben maradni. Az organizmus gyakorlatilag szénhidráton él, amit erjesztés során széndioxiddá és alkohollá alakít át. A kutatók azonban arra voltak kíváncsiak, le tudják-e hozni az élesztőt a szénhidrát függőségről. Ahhoz, hogy a széndioxidot cukrokká alakítsák, a növények klorofilt tartalmazó fehérje komplexre támaszkodnak, amelyek egy kémiai reakció segítségével végül energiát állítanak elő. A kutatók évek óta dolgoznak a fotoszintézis lemásolásán, hogy feltárják, hogyan lehet hatékonyabban felhasználni a fényt napelemek és más egyéb eszközök energiaforrásaként, illetve hogyan lehet még termékenyebbé tenni a növényeket. Mivel a klorofillnak sok más molekulára van szüksége a folyamathoz, ezért a kutatók egy egyszerűbb megoldást próbáltak keresni. Első lépésként egy tengeri baktériumban lévő fehérjét termelő gént ültettek be a sörélesztőbe. A kutatók első próbálkozása nem járt sikerrel, ezért a kukorica egyik gombás megbetegedéséből származó génnel próbálkoztak. A folyamat vége az lett, hogy egy olyan sörélesztőt kaptak, ami 0,8%-kal nagyobbra nőtt a fény hatására, mint az, amelyik szénhidrátot fogyasztott. A kutatók szerint ez nagyon fontos eredmény, ugyanis az első lépés lehet a fotoszintézis hatékonyabb lemásolása felé. Emellett úgy vélik, az orvoslással kapcsolatos alapkutatásokban is hasznát lehet majd venni a kísérlet eredményeinek. Az előzőekben részletezett projekt célja az volt, hogy a jövőben minél hatékonyabban lehessen mesterséges fotoszintézist létrehozni. A folytatásban az állatvilág területéről érkeznek híreink. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő vizsgálatból kiderül, miért is vonzza a rovarokat a lámpafény. Számos elképzelés született már arról, mi miatt is keringenek a rovarok a lámpák fénye körül, azonban egy új kutatás feltárta, egyáltalán nem a fény vonzása a jelenség lényege. A korábbi elképzelések közt volt olyan, hogy összetévesztik a navigációban használt holdfénnyel, vagy épp a levelek közti fény felé vezető réseket célozzák meg meneküléskor, de volt olyan ötlet is, hogy a fénnyel járó hő jelent számukra vonzerőt. Mivel a fokozódó fényszennyezés és a rovarok létszámának gyors csökkenése összefügghet, ezért fontos megérteni, voltaképp mi miatt is keringenek a rovarok a lámpák körül. A kutatók a technika fejlődésének köszönhetően most először végeztek olyan terepi és laborvizsgálatokat, amelyekben három dimenzióban tudták ábrázolni a rovarok lámpa körüli mozgását, ebből pedig kiderült, hogy azok nem a fény felé repülnek. A kutatás során éjjeli lepkéket és szitakötőket is megvizsgáltak, ezek az állatok elég nagy termetőek ahhoz, hogy jól látható legyen a testtartásuk a mozgásuk során, és ők a méretüknek köszönhetően nem pont ugyanolyan fizikai hatásoknak vannak kitéve a levegőben, mint közegben, ezért könnyebben változtatják szándékosan a mozgásukat. A vizsgálatok szerint a mozgásukat azt határozza meg, hogy a fényforrást ösztönösen a háti oldaluk felett igyekeznek tartani, ami ha belegondolunk egészen logikus, hisz akár a nap, akár a hold fényében repülnek, az égi testek mindenképp felettük vannak. Amikor a rovarok a lámpa körül keringenek, ezt kissé a lámpa felé dőlő testtel teszik, vagyis ekkor is igyekeznek a fényt a háti oldaluk felett tartani. Ez azt jelenti, hogy a rovarok amiatt repülnek látszólag a fényforrások felé, mert egész egyszerűen a testtartásukat irányító mechanizmus zavarja össze a fény, nem pedig a navigációjukat. A kutatók szerint ez az egyetlen ösztönös testtartási irány elegendő ahhoz, hogy a gyakorlatban tapasztalt fény körüli mozgásformákat megmagyarázza. Az eredmények alapján nagyobb sikerrel lehet majd olyan fényforrásokat készíteni, amelyek nem ejtik csapdába a repülő rovarokat, el kell kerülni az árnyékolás nélküli, felfelé világító, nagy fényerejű lámpák használatát. Az még további vizsgálatok tárgya lesz, hogy a fény pontosan milyen színösszetevője váltja ki ezt az ösztönös testtartást. Ennek ismerete tovább javíthat majd a helyzeten. A lámpa körül keringő rovarok viselkedésével foglalkoztunk az előbbiekben. Először esett át pingvin MRI vizsgálaton, erről hallhatnak a továbbiakban. Vélhetően egy ingatag törpe pingvin az első a fajából a világon, aki átesett egy mágneses rezonancia vizsgálaton. A pingvin egyensúlyi problémáját vizsgálták, mert totyogás közben alkalmanként imbolygott. A legnagyobb kihívás az volt, hogy biztosítsák az állat kényelmét. Nem úgy, mint a macskák és a kutyák, akiket rendszeresen kezelnek, a pingvinek jelentős ideig képesek tartani a lélegzetüket, ezért az odaadó orvoscsapat biztosította, hogy szorosan megfigyeljék a madarat a vizsgálat alatt. A pingvin eredményei azt mutatták, hogy nincs káros egészségügyi probléma, bár totyogása lehet, hogy még kicsit ingatag, nagy lépéseket tett az állatorvos tudomány és a pingvin világ számára, mivel vizsgálata széleskörű új ismeretet nyújt. Remélhetőleg a vizsgálat alatt gyűjtött információ segíteni tudja a világ vad törpe pingvin populációjának védelmét, amelynek népessége a legkisebb a 17 faj közül. Jelentős mérföldkőhöz érkeztek az állatorvoslásban az imént bemutatott törpe pingvin mágneses rezonancia vizsgálatával. Hamarosan a ritmus és a dallam közti különbséget elemezzük. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Ritmus és dallam a zene két nélkülözhetetlen, mégis egymástól független alapeleme, de vajon hogyan különböztetjük meg a kettőt egymástól? következő hírünkből megtudhatják. Kiderült, az anyanyelvünk befolyásolja, hogy a dallamok vagy a ritmusok terén leszünk-e ügyesebbek. Egy kutatás során mintegy 500 000 embert vizsgáltak, akik 54 különböző anyanyelven beszélnek. A vizsgálatokat egy online platform segítségével végezték el, és az egyes nyelvek beszélőinek zenei képességeit tesztelték. 3 eltérő zenei feladatot kaptak az alanyok, amelyek során egyes dallamok azonosságát vagy különbözőségét kellett megállapítaniuk, illetve azt, hogy a dobos a dal ritmusának megfelelően üte, valamint azt, hogy hamisan vagy nem hamisan énekel-e egy énekes. Az alanyok attól függően, hogy mennyire jól találták el a válaszokat, egyre nehezebb feladatokat kaptak ugyanezen 3 típusból. A kutatók arra jutottak, hogy a tonális nyelvek beszélői inkább a dallamok világában tehetségesek, míg a nem tonálisaké a ritmusok terén vannak jobb helyzetben. Tonális nyelveknek nevezik azokat, amelyekben az azonos hangokból felépülő szavak kiejtésének dallama jelentés megkülönböztető erejű. A nem tonális nyelvekben egy-egy szó vagy szótag jelentése nem változik meg a kiejtett hangmagasságtól, e nyelvek leginkább a hangsúlyt fejezzik ki így, illetve a kérdésekben van szerepe a dallamnak. Azt már korábban felfedezték, hogy a tonális nyelvek beszélői körében több embernek van abszolút hallása, mint a nem tonális nyelveket beszélők közt. A kutatók szerint annak során, amikor beszélni tanulunk, az agyunk nem csak az anyanyelvünk hangjainak elsajátítására, hanem a zenei dallamok és ritmusok megértésére is ráhangolódik. Az előzőekben több embercsoport zenei képességeit teszteltük. Egyetemes emberi tulajdonság, hogy segítünk egymáson, a soron következő kutatás eredménye alapján. Átlagosan minden második percben segítünk valakin embertársaink közül. Ez azt jelenti, hogy az ember folyamatosan embertársai segítségére támaszkodik. Legtöbbször apró szívességekről van szó, mint például elkérünk és megkapunk egy eszközt. A kutatás szerint az eféle kis segítségeket sokkal többször kapja meg a kérelmező, mint ahányszor visszautasítják a kérést. Mindez kultúrákon túlnyúló általános emberi tulajdonság. A különbségek abban állnak, hogy miféle motivációjuk van az egyes kultúrákban élő embereknek arra, hogy segítsék társaikat. Például egy indonéz népcsoport vadásztai szigorú szabályok szerint osztják meg a nagy zsákmányt. A tanzániai népcsoport leginkább amiatt teszi ezt, mert tartanak a pletykától. Még a kenyai klán gazdagabb tagjaitól elvárják, hogy hozzájáruljanak a közösségi javakhoz, például anyagilag beszálljanak az útépítésekbe. A Pápua népcsoport gazdagabb falvainak lakói nem tesznek ilyesmit, mert így kínos viszont szívességgel, gyakorlatilag adóssággal terhelnék meg szegényebb szomszédaikat. Az eféle kulturális különbségek megnehezítették azt, hogy átlássuk, megértsük a segítségadás általános emberi tényezőit. Emiatt is volt kérdéses, hogy a segítségadást és az osztozkodást vajon a kulturális közeg, vagy valami egyetemes emberi dolog határozza meg. A kutatás során számos, gyökeresen különböző embercsoport mindennapi tevékenységéről készült felvételeket elemeztek, ezekben tűnt fel átlag 2 percenként valamilyen apró segítségkérés és segítségnyújtás eseménye. Általában indok nélkül segítettek egymásnak az emberek, ám ha valamiért visszautasították a segítséget, akkor az esetek mintegy 3/4-ében ezt meg is magyarázták. Tehát csak jó okkal tagadjuk meg a segítséget, ám feltétel és indok nélkül segítünk, ha módunkban áll. Egy kutatási eredményről értesülhettek az imént, miszerint egyetemes emberi tulajdonság a segítségnyújtás. A továbbiakban őrületes tempót diktálunk a sebesség megszállottjainak. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy fejlesztést részletezünk most a Supra vezetők autópályába építéséről, amelyen akár 640 km/h-val lehet száguldani. Régóta dolgoznak már azon a mérnökök, hogy Supra vezetést alkalmazzanak az energia továbbításában és a közlekedés terén is, ám ez egyelőre nem valósult meg. Azért sem, mert a technológia igen költséges lenne, így üzletileg nem érné meg azt használni. Amerikai és német kutatók szerint egyszerű megoldással lehetne jelentősen csökkenteni a közúti közlekedés által okozott környezeti terhelést, ám ehhez szükség lenne némi újításra. A mérnökök egy újfajta megoldást találtak ki, amit a már meglévő autópályákba is be lehetne építeni. A koncepció lényege, hogy a Supra vezetőt az autópályába építenék be, a járművek alvázához pedig mágneseket helyeznek el. Ez lényegében a mágnes vasút működési elvének megfordítása. Ennek köszönhetően nem kell minden egyes jármű Supra vezetőjét hűteni. A csepp folyósított hidrogén hőszigetelését folyékony nitrogén és vákum segítségével oldanák meg. A kutatók szerint a mágnesezett járművek nagy sebességgel tudnának haladni a rendszeren, majd amikor elérték a céljukat, elektromos meghajtással vagy belső égésű motorral haladhatnának tovább. A rendszer lehetővé tenné az autók és teherautók számára, hogy akár 640 km/h sebességre is felgyorsuljanak, ami meggyorsíthatná például a szállítmányozást. A kutatók szerint a megoldás nagyban csökkenteni a környezeti terhelést, hiszen kevés elektromos áramot kell felhasználni, emellett pedig a hagyományos motorok sem üzemelnek addig. A tudósok most azon dolgoznak, hogy kiderüljön, mennyibe kerülne egy ilyen rendszer kiépítése. Supra vezetők gyorsítanák az autópályán haladókat az előbbi fejlesztés segítségével. Új kísérlettel próbálkoztak svájci tudósok a kvantumállapot elérése érdekében a következő hírünk szerint. A tudósok számára sem egyértelmű még, hogy hol mosódik el a határ a kvantum és a nem kvantum világ között. Egy új kísérlet most azt bizonyította be, hogy egy fél szempillanatságú méretnél még érvényesek lehetnek a kvantumszabályok. Sikerült tudósoknak egy mozgó zafír kristályt macska állapotba helyezniük. Ez elsőre nem hangzik túl értelmesen, de ha hozzátesszük, hogy mindez a kvantummechanika szempontjából úttörő eredmény, akkor az nem bonyolítani, hanem megmagyarázni fogja a dolgokat. Schrödinger macskájáról valószínűleg már mindenki hallott. A Nobel-díjas osztrák fizikushoz tartozik az a gondolatkísérlet, ami a kvantumtörvényeket hivatott bemutatni. A kutatók most a zafír kristályt helyezték ilyen állapotba. Ilyesmire volt már példa a molekuláris szinten, így önmagában az eredmény nem újdonság. Az viszont igen, hogy a zafír kristály 16 mikrogrammos, nagyjából fele egy szempilla tömegének, és több mint 100 billiószorosa a molekulákénak. Az, hogy sikerült ezt megoldaniuk, azt mutatja, hogy maga a kvantummechanika működik ebben a felskálázott nagyobb rendszerben is. A kvantumhatások jellemzően atomokra, molekulákra és hasonló méretű objektumokra korlátozódnak, az emberi szemmel érzékelhető dolgokra már nem. A kutatók bizonyos dolgokat kvantumállapotba tudnak hozni, ám azt nem teljesen érteni, hogy hol a határ a kvantum és a nem kvantum birodalmak között. Áttörést értek el svájci tudósok a kvantummechanika területén, erről a kutatási eredményről számoltunk be az imént. A folytatásban a nyelvvel irányítható touchpadról hallhatnak. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A szájpadlásra rögzíthető touchpadról kaphatnak információt a továbbiakban. Jelentős áttörésnek tűnő találmánnyal állt elő egy amerikai startup, célegyenesbe került a vezeték nélküli számítógépes egerének piaci bevezetésével. A terméket elsősorban olyan mozgáskorlátozottaknak tervezte, akik különböző oknál fogva nem képesek a klasszikus egerek használatára. Az eszközt fel kell illeszteni a szájpadlásra, az érintő felülete egy laptopos touchpadhoz hasonlóan működik, csak épp nyelvvel kell üzemeltetni. A mérnökök ügyeltek rá, hogy a periféria minél kevésbé gátolja a beszédet, hiszen a célközönsége gyakran hangutasításokra reagáló egyéb segédeszközöket is igénybe vesz. A legtöbb pontján 1 milliméternél is vékonyabb eszköz töltésenként 5 órányi folyamatos használatot tesz lehetővé. Nyelvvel irányítható touchpad hozhat változást a mozgáskorlátozottak számára az előbbi találmánynak köszönhetően. Képes az ember agyi tevékenysége alapján megmondani, hogy mire gondol az illető a következő fejlesztés segítségével. Áttörést értek el kutatók a mesterséges intelligencia használata terén. A tudósok egy olyan nyelvi dekódert fejlesztettek ki, ami a ChatGPT-hez hasonló mesterséges intelligencia segítségével szöveggé tudja konvertálni az ember gondolatait. Ez az első alkalom, hogy a nyelvet non-invazív beavatkozás, vagyis műtét nélkül rekonstruálták az emberi agy tevékenysége alapján. A dekóder képes volt az agyi minták alapján értelmezni azoknak a történeteknek a lényegét, amelyeket az alanyok néztek vagy hallgattak, vagy akár egyszerűen elképzeltek. Mindez lehetővé teszi, hogy soha nem látott hatékonysággal olvassunk az emberek gondolataiban. A kutatócsapat összesen 3 embert vizsgált meg, akik 16 órát töltöttek a funkcionális mágneses rezonancia gépben, miközben történeteket hallgattak. A kutatók összekapcsolták a történetek szemantikai jellemzőit a gép által mért adatokkal, így a gép megtanulta, hogy melyik szavak milyen agyi tevékenységhez kapcsolódnak. A csapat az agyon belüli véráramlásra összpontosított, hogy kinyerjék a szavakat az emberekből. Az újszerű megközelítés lehetővé tette a kutatók számára, hogy feszegesse a gondolatolvasási technológia határait, megnézve, hogy a dekóder le tudja-e fordítani a résztvevők gondolatait, miközben néma filmeket néznek, vagy csak elképzelnek egy történetet. A dekóder mindkét esetben jól adta vissza, hogy mit látnak az alanyok, vagy milyen gondolataik vannak. Bár egyelőre csak egy laboratóriumi kísérletről van szó, a kutatók azt remélik, hogy a technológia egy napon segítheti majd azokat az embereket, akik valamilyen betegség miatt nem tudnak beszélni. A cél, hogy a rendszer rögzítse a felhasználó agyi tevékenységét és megjósolja a szavakat, amelyeket a felhasználó hallott, mondott vagy elképzelt. Az agykutatás területéről érkezett utolsó hírünk a gondolatok mesterséges intelligenciával való megjelenítéséről. Ennyi fért mai műsorunkba. Röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk a különös aktivitást mutató kisbolygóról. Foglalkoztunk azzal, hogy jelentős mennyiségű szenet raktároznak az uszadékfa torlaszok. Megtudhatták, hogy miért vonzza a rovarokat a lámpafény. Tájékoztatást kaphattak arról, hogyan különböztetjük meg a ritmust és a dallamot egymástól. Hallhattak az autópályába épített szupravezetőkről, amellyel 640 km/h lehetne száguldani, valamint ismertettünk egy fejlesztést a szájpadlásra rögzíthető touchpadról. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszonthallásra!
A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!